Az elmúlt években volt itt minden energiaáremeléstől kezdve az aszályig, és hát az infláció sem könnyíti meg a dolgokat. Ehhez képest tavaly azért csúcsközeli teljesítményre volt képes a mezőgazdaság. Idén gondolom ezt nem lesz képes megugrani újra.
Hát a növekedést ezt nem fogja megugrani újra, viszont azért a tavalyi évben a kibocsátás az valóban nagy volt, mert hogy nagyon jó időjárási körülmények között nagyon nagy mennyiség termett, itt elsősorban gondoljunk a manafélékre, viszont nagyon alacsony áron. És ez az alacsony ár párosult magas költségszinttel, emiatt a termékpályának egy bizonyos része a bizony jövedelem kiesést szenvedett el. Viszont 2024 az végre egy olyan évnek tűnik az elmúlt évek után, infláció, energia, Covid, tehát a 2020-as évekről beszélünk. Mind-mind olyan tényezők voltak, amik nem csak a mezőgazdaságot, meg az agráriumot, hanem ugye teljes gazdaságot fékezték és visszahúzták. És a mi általunk készített Agrártrend Index azt mutatja, hogy ezen évek után, mert egy olyan év, amikor valószínűleg nem lesznek sokkal jobb terményárak például, nem lesznek magasabbak az élőállatárak, a húsárak sorolhatnám, viszont egy jobban tervezhető és egy alapvetően nyugodtabb évnek nézünk elébe, és ez a nyugodtság és ez a kiegyensúlyozottság a általános helyzetértékelést egyébként a mi indexünk szerint a 2020-as éveknek a legjobb helyzetértékelését mutatja.
Úgy is, hogy azért a vásárlóerő nem igazán acélos?
Úgy is, mert hogy a mi indexünk az úgy van összerakva, hogy ez előre tekint. És ha előre tekintünk, azért már azt azért alapvetően lehet látni, hogy a reálbérek helyreállása az elkezdődött. Tehát az élelmiszerinfláció januári adat, ha jól emlékszem, ilyen 3,6-3,8% volt. Ez már az a szint, amit a 20-as évek előtt mondjuk megszoktunk. Cserébe ugye a bérek valahol utol-utol-utol érik ezeket a már egyébként megemelkedett magas árakat. Tehát nem lettek effektív sokkal olcsóbbak az élelmiszerek. Egyébként lettek élelmiszerek, amik ténylegesen olcsóbbak lettek 22-23-hoz képest. Viszont a béreink azok szépen fokozatosan érik utol ezeket az élelmiszer árakat, és ugye ez a fajta helyreállás, ez vetíti azt előre, hogy a fogyasztás az valahol helyre fog állni. Ez nem azt mondom, hogy ez április végéig, hanem egy gondolom, gondoljunk ilyen ősz tél környékére.
És akkor ezek szerint a magyar agrárium most jó helyzetben van, vannak tartalékai, és az idei évben ez is hozzájárul majd a kiegyensúlyozottsághoz?
Ha összegészében beszélünk a magyar agráriumról, akkor igen, azt alá tudom húzni, és ki tudom jelenteni, hogy vannak tartalékok. A szántóföldi növénytermesztés, ami egy jelentős szelete, de nem csak abból áll a magyar agrárium, ezt szeretném kihangsúlyozni, ebben a szegmensben ott vannak bizonyos termelői körök, ahol vannak most tartalékhiányok. Tehát az elmúlt két év, főleg akit nagyon erősen érintett az asszály, tehát akinek volt egy éve, amikor nem volt termése, tehát hogy effektív nem tudott értékesíteni, legalábbis a terményeinek egy jelentős részét, ott bizony keletkeztek tartalékhiányok, viszont az, hogy sok termet, még ha alacsony áron is, azért valahol nap végén hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk ezeket ilyen finanszírozási lyukaknak, ezeket szépen ezekkel be lehet tömködni, és idei évre is egyébként egy jó időjárással vágunk neki. A eddigi jelentések szerint a vetések alapvetően jó állapotban vannak, ugye a közepes felső szegmense mondjuk, tehát újra jó termésre számíthatunk. Igaz, hogy az árakban nem számíthatunk arra, hogy nagyon-nagyon meg fognak emelkedni, talán valami kis enyhe plusz lesz benne. Viszont hangsúlyozném, tehát az, hogy tervezhető, kiegyensúlyozott és békésebb egy előttünk álló év, még ha átmeneti évnek is tekintjük, az talán azt meri kimondatni velünk, hogy igen, egyébként a magyar agrárium, ha az elmúlt három évhez képest nézzük, jobb helyzetben van.
A többi agrárágazatban mi a helyzet? Ott is hasonlóan vannak tartalékok, illetve nem érintette őket olyan fájdalmasan ez az elmúlt néhány év? Bár egyébként a magas takarmányárak az állattenyésztést mindenképpen súlyosan érinthették. Illetve az aszály az minden oldalról. Az hiszem, sújtotta őket is.
Az pontosan, tehát ha megvizsgálunk egy-egy szegmest, például a kokán a szarvasmarha tenyésztés és tartás. Tehát ott a tevékenység az legelő gazdálkodásra alapozott. És amikor asszály volt, akkor a legelőn se termett takarmány az állatoknak, ezért azt vásárolni kellett a egyébként normál üzletmenethez képest, az ott veszteséget okozott. Ha aszály volt, kevesebb termény, magasabb árak az az állattenyésztésnek, ugye az egy jelentős költségtétel volt. De 2023-ban, amikor ugye a terményárak elindultak lefelé, ez lett a takarmányárak is, az ugye költség oldalon az állattermék előállításnak kedvezett, amellett, hogy ugyan csökkentek az élő állat átvételi árak, tehát az az ár, amit a vágóhíd kifizet a sertésért, a csirkéért, ezek csökkentek a csúcshoz képest, viszont nem abban az ütemben, mint ahogy a takarmányok. Ezért ott keletkezett igazán pozitív jövedelem 2023-ban, és talán ott nagyobbak a tartalékok.
Nem sokára megnyílnak a vidékfejlesztési pályázatok, vagy újra nyílnak vidékfejlesztési pályázatok, a következő évben 1500 milliárd forint juthat az élelmiszergazdaság fejlesztésére. Itt mi várható, mely területek számíthatnak igazán forrásokra?
Az új Európai Uniós pénzek felhasználásáról szóló stratégiában a korábbi gyakorlathoz képest egyébként kiemelten hangsúlyos lett az élelmiszeripar, az mindenképpen egy pozitív fejleménynek tekinthető, mert talán versenyképességben ott jobban el vagyunk maradva Európai Uniós átlaghoz képest, mint már a mezőgazdaságban. Továbbá ezen felül egyébként kertészetek, állattartó terepek, szállítók, tehát hogy alapvetően ki van az egyenlítve, tehát nincsenek ilyen külön preferált alágazatai a mezőgazdaságnak, hogy most a baromfi tenyésztőknek kifejezetten többet adunk, tehát ez szépen egyenletesen és világos elvek mentén van felosztva ez az 500 milliárd forintos keret. Szóval hangsúlyoznám újból, hogy ami a korábbi gyakorlathoz képest egy tényleg pozitív fejlemény, az az élelmiszeripar hangsúlya ebben. Ez az 1500 milliárd forint kiírás nem azt jelenti, hogy ezt a 2024-es évben el fogjuk költeni. Tehát ez azért ez messze van attól. Ez 1/2 év alatt lesznek kiírva a pályázatok. Amíg megvan egy pályázat, ugye az, hogy meg kell csinálni a pályázati dokumentációt, megterveztetni, költségvetés, stb. Hát ezekből döntés 2024 év végére lehet, támogatói döntés. És ezek a pályázatok valójában 2025-ben fognak megvalósulni. Viszont egy ilyen 3-4 éves időszakról beszélünk, tehát itt azért azt láthatjuk, hogy ilyen 2027-2028-ig, hát azért az 1500 milliárd forint beruházás azért ez egy szemmel látható összeg. A mezőgazdaság kibocsátásának a fele harmada.
És akkor ez egyébként a gazdákhoz is lecsoroghat?
Ez a gazdákhoz is lecsoroghat, persze. Tehát abban sincsen olyan fajta preferencia, hogy ezt csak a nagy gazdaságok kaphatják meg.
És akkor ugye szintén jó hír, ami idén már érezhető is lesz remélhetőleg, hogy csökkennek a kamatok a lassuló inflációval párhuzamosan. Önök hogy látják a finanszírozhatóságot és a finanszírozást? Önöknek ez egy fontos ágazata. Nem is tudom, talán a bankok közül önöknek van a legnagyobb ilyen mezőgazdasági finanszírozó részük.
Az egyes mérések szerint piacvezetők vagyunk, 30 ezer agrár- és élelmiszeripari ügyfélnek vezetünk számlát, a mezőgazdasági hitelpiacnak körülbelül a 30%-a van nálunk, ha ezt teljes agri bizniszre vetítjük, akkor 25%, tehát igen, kiemelkedő helyet foglalunk el a magyar agrárfinanszírozási piacon, tehát nyilvánvalóan az, hogy a kamatpálya miként alakul, az nekünk az elsődleges indikátorunk. Mert hogy úgy nagyon erős a kamat támogatott hitelek aránya a mezőgazdaságban és az agrárium egészében, ilyen 60% körül az az arány, mert nyilván a forgófinanszírozásokat az valamiből meg kell oldani. Na most a mi bankunknak, a makrogazdasági csapatának az előrejelzése szerint év végére, tehát ez utolsó negyed évre fog oda alakulni a kamatpálya, hogy banki marginnal és tehát a banki haszonnal együtt egyszámjegyű kamatokkal tudjunk finanszírozni, amik azért alapvetően már kitermelhetők még a mezőgazdaság számára is.